Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Gonc Ábrahám szerint, ha az ember valamihez fog és nem sikerül, még nem kell kétségbe esni. A türelem, bátorság és kitartás az ember boldogulásának hatalmas segítői. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Cseh Judit énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. A csernátfalusi születésű György Istvánné pap Margit jól ismerte a barcosági magyarok hagyományait. Ma a nagyszülei által gyűjtött hétfalusi hangszerekről kérdezi Pávai István egy 1992-ben készült hangfelvételen. Ezt követően megtudjuk, milyen egy vándorcirkusz mindennapja. A budapesti utazó Richter Cirkusz két artistájával készült zenés portréműsorunk 2007-ben. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A hozzáértők azt mondják, hogy akinek dal van a lelkében, az bármiből hangot tud kicsalni. A zene egy nagy ajándék annak, aki értékelni tudja. Pávai István interjúja.
A csernátfalusi születésű György Istvánné pap Margittal beszélgetve a barcasági magyarok hagyományairól, az egykori hangszerek is szóba kerültek. Elsőként a vidék régi értékei tudatosan gyűjtő nagyszülő hangszereiről érdeklődtem.
Volt citerája.
Hogy nézett ki körülbelül, milyen alakja volt?
Hát a citera egy olyan téglalapú valaminek mondhatom, és rajta hurok voltak, hány húr is lehetett, talán 7, 5, 7. Jába túl kicsi voltam, a nagyapám akkor halt el, mikor én 11 éves voltam. Na és ezt nekem még kisebb koromban mutogatta, és láttam rajta játszani. Minden éneket ismert, elsősorban nagyon jó hangja volt. A nagyapám vendéglős volt. Bukarestben szállodája is volt, a csángóknak a szállodája. Úgyhogy valahogy már összefüggésben volt, avval, hogy volt alkalma népdalokat énekelni, meg hangszereken játszani, meg ilyesmiket. De különben fúvó hangszereken is tudott játszani, mint kürtön, és régen volt a harmonika, az ilyen gombos volt gombokkal, jobbról is, balról is gombokkal volt ellátva, és a teste pontosan olyan volt, mint az akkordionnak, csak kisebb méretű, nagyon ügyes, és arra emlékszem, hogy barna volt. Barnos a gombok, úgy néztek ki, mint egy ingom, nem volt nagyobb. Még az akkordionon is tudott játszani, de hát az már egy újabb keletű volt. Na, az előbb elfejtettem mondja, hogy bőgőnk is volt. Volt kis bőgő, nagy bőgő.
És koboz volt abban az időben?
Hogyne volt.
Tetszik emlékezni kobzos nevére?
Hát én arra nem emlékszem, de tudom, hogy nagyapámnál is láttam a ládájában. És ő mondta, hogy igenis a régi falusi zenekarban, már úgy értve az ilyen mulató helyeken, főképp esküvőkön az ilyen nem hiányzott egyáltalán. Nem, volt. És olyan volt, amit ők vinni tudtak, mert az úton végig játszottak. Így mentek a templomba, így mentek a lakadalmas helyre. És akkor volt citera, és volt nekük egy ilyen kis cimbalombjuk. Volt nagy is, de kicsit, amit szoktak beakasztani a nyakukba, és úgy vitték.
És fúvós hangszerek nem voltak más?
Fúvós hangszerek akkor nem volt, az későbben jött. Valamilyen cserép, fúvó hangszer ma nagyapámnak is volt, nem volt nagy, mondjuk egy olyan 15 cm hosszú, de cseréből volt. Nem tudom, ha jól emlékszem, Okarinnak talán nevezte, igen? Nagyszerűen tudott játszani, az egész nem volt hosszabb, mint egy 15 cm. És így az ujjaival nagyon ügyesen, az eléggé éles hangja volt annak.
Lyukak voltak.
Lyukak voltak, persze lyukak, és ha jól emlékszem, még a bal felén is volt valamilyen lyuk, és kívül 8 lyuk, 7? Nem tudom biztosan. Hát a nagyapám nagyon sok hangszeren tudott játszani. Elsősorban játszott azon a kicsi hangszeren, amit magyaráztam, hogy hegedű kobozhoz hasonló volt, és mégiscsak két húrja volt, és volt az a magasított vonója, és így húzigálta jobbra-balra, úgy játszott rajta, de rendes melódiát kijátszott.
A vonója milyen volt annak?
Igen, a vonója körülbelül itt szerintem egy olyan 40 centi hosszú lehetett. Két kis magas pálcika, gömbölyű pálcika volt a két végén, és egy hajlított másik pálca mondjuk, ami közt lehetett egy 3 centi méter távolság, három és fél is.
A szőr és a...
A pálca között, a hajlított vesző között, igen. És akkor lófarokból volt csinálva a vonó. A hangszernek a teste bármilyen gyümölcsfának a levágott száraz törzséből készítették. Az átmérője nem lehetett több, körülbelül egy 15 cm-nél. Ki volt vájva a közepe, a vastagsága körülbelül egy mondjuk 5 mm. 4-5 mm lehetett, a teteje le volt egyenítve, az a fedő lap, ami fötte azt az üreget, az úgy képzelem, hogy egy fenyőfa vékony 2-3 milliméteres deszkából lehetett rátéve, ragasztva, melynek a közepén 3 kis virág, 3 kis rozetta, 8 ágú virágszerűség alkotta ezt a 3 kis lyukat, melynek a távolsága, vagyis a nagysága lehetett egy olyan 4 cm, és a virágok közti távolság körülbelül 2-2,5 cm lehetett.
A nyaka az külön rá volt szerelve? Vagy?
A nyaka, én úgy emlékszem, hogy a nyaka sajátjából volt faragva.
Tehát egy darab volt?
Egy darabból volt faragva, nagyon kevés hajlítással, és a vége nem volt mind a hegedűnek begyűrűzve, ha így jól fejezem ki.
Nem
csiga alakú volt, hanem egy kicsit volt hajlítva, és
hátrafele vagy előre?
Előre, körülbelül egy olyan centiméter magasságban, nem volt erős.
És a húrod hogy volt rögzítve?
A húrok két pipája volt, ugye értve, mert csak két húr volt az egész hangszeren, ugye? És egyik volt jobb oldalt, a másik bal oldalt. A pipának a vastagsága nem lehetett több, mint 3 mm vastag, és olyan ügyesen már a 3 mm a tapintásba volt, mert az ujja bele tudott egy kicsi mélyedni, úgyhogy gondolom kívül lehetett mégis egy 4 mm és belül egy 3 mm, hogy az új megállt, hogy ne tudjon lecsúszni. És jobbról volt egy, balról egy másik, ennyire emlékszem. Így mesélte a nagyapám, hogy méhecske viaszat oldott fel, egy picike gyantával, fenyőgyantával, és azt ott forrón rákente, és csak egy puha rongyal kifényezte, ennyi volt az egész, de ez is azt hiszem a tartósítás miatt volt.
A hasát is, a hátát is?
Minden teljesen. A háta meg nem volt teljesen lapos, hanem úgy, ahogy a gömbölyű fából azt kiválták, a fának megmaradt a gömbölyűsége kívülről. Csak le volt héjalva, le volt pucolva szépen. Így volt megoldva.
A Pap Margit által leírt honos hangszer sajnos nem csak a barcaságban, de a magyar nyelvterület más részein sem maradt fönn. Hozzá hasonlókat ismerünk viszont a bolgár népzenében, s a középkori Európában is használták, például a trubadúrok. Hogy a hangzásáról vajmi képet nyerhessünk, hallgassunk meg egy provanszál nyelven énekelt trubadúr dalt, amelynek bevezetőjét ezzel a hangszerrel játsszák.
Elhangzott interjúnk a csernátfalusi születésű György István néppap Margittal készült. A riporter Pávai István volt. Hangfelvételünk 1992. augusztus 28-án az Életfa című műsorunkban hangzott el.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Az esti zaj elcsendesül, álmodik már a város, az éjszakai villamos. Maga is szinte álmos, szép utasát egy szőke lány viszi a csendes ében. Elgondolkodva ül a lány, hegedűt tart fölében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. És száll a dal a karcsutó, úgy hozzá simul a lányhoz, gyöngéden öleli a lány a hegedűt magához. Még végül jön egy állomás, leszáll a szőke álom, csak nézem őt az ablakon, nézem, amíg csak látom. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. La 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 la.
Farkas András énekelt. Így évvége felé közeledve gondolom szívesen betekintenének a cirkusz világába, az artisták életébe. Ma a budapesti utazó Richter cirkusz két artistáját ismerhetik meg.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Mikrofonunk előtt Richter Zsuzsanna és Richter Mónika, az utazó budapesti Richter cirkusz tulajdonosai. Mikor kezdtétek a cirkuszi életet, az artista karriert?
Mikor megszülettünk, az úgy kezdődött, hogy a Richter család az 300 évre visszamenőleg igazolva van, hogy artisták voltak, tehát felmenő-lemenő ágak mindenki artista volt, és mi beleszülettünk ebbe az életbe.
Milyen volt gyerekként elkezdeni ezt a szakmát?
Nehéz, de mi megtanuljuk, mert a szüleink azt szeretnék, de mikor elérjük azt az időt, hogy kijárjuk az iskolát, akkor választhatunk, hogy most tovább tanulunk, vagy ezt az életet válasszuk. És akkor kinek mi fekszik, azt tanulja meg, és azt folytatja, azt csinálja.
Lehet emellett iskolába járni?
Igen, de általában magántanulóként szoktuk járni az iskolát. Amikor én jártam iskolába, még nem volt magántanuló, akkor ott jártam iskolába, ahol voltunk. Volt, hogy egy napig, két napig, egy hétig, és akkor másik helyre mentünk. De egy bizonyos idő után behozták törvénybe, hogy lehet magántanulóként tanulni, és akkor már könnyebb volt.
Nehéz volt ez, hogy mire megszoktátok az osztálytársaitokat, már egészen más vidékre kerültetek.
Én nekem volt időszak minden nap máshol és máshol jártam iskolába. Ugye rengeteg kis barátok voltak, de igazán csak otthon volt Budapesten a saját anyaiskolába. Ott mindig november, december, január, februárban jártunk iskolába. Ott tettük le a vizsgákat is. Na, ott több barátunk volt és igazi barátok, mint így falukról falukra járva.
Hány osztályt jártatok?
Én 8 osztályt jártam, mert nekünk szakmát nem kell tanulnunk, mert nekünk ez a szakmánk már.
Zsuzsi?
Én is 8 osztályt jártam, de ezen kívül letettem az artista vizsgát, artista képzőbe. Ez abból állt, hogy bemutattam a számomat, kaptam rá egy osztályzatot, megkaptam egy okmányt, hogy önálló artista vagyok, és ezzel a világ bármely pontján én vehetek fel pénzt. Tehát ez a szakmám, ez az érvényes szakmám. Ezen kívül nálunk a lényeg az, hogy legyen jogosítványunk, BCE kategória, mert ugye mi húzzuk a házunkat magunk után, és hát ugye a szabályoknak meg kell felelni nekünk is.
Ti mondhatni, mindent csináltok. A családi hagyományt azt viszitek tovább? Ugyanazokat a műsorszámokat mutatjátok be, amit a szülők, dédszülők is készítettek?
Ugyanazokat is, meg újabbat is, mert ugye a korral haladni kell.
Mikor kezdi el a kisgyerek ezt a szakmát?
Hát igazából úgy kezdődik, hogy mikor már a gyerek topogni tud, tehát járni, beszokták vinni a porondra, vagy most egy bevonulás erejéig, vagy például minket a apukám bevitt a késdobáló számba, körbedobált késsel, meg táncoltunk benn közben, míg ők a többi trükköt csinálták, és így szépen lassanként megszokjuk a közönséget, vagy a gyerekek megszokják a közönséget, és lassanként a 5 éves kortól már lehet azt mondani, hogy játékosan, de lehet gyakorolni. És ez lehet kézenálló szám, vagy zsonglőrszám, vagy hajlékony szám, ez mindenkinek az alkatától függ, hogy ki milyen alkatú. A molettebbek, mint mondjuk mi, nekünk ugye előnyösebb volt a talaj, tehát a talajon valamit produkálni, és nem a levegőbe. De unokatestvéreink, fiúk, ővelük rögtön úgy kezdték, hogy kézenálló szám, és már 5-6 évesen már szinte majdnem így profik voltak.
Mónika, te mivel kezdtél?
Én 3 évesen kezdtem, az apukámmal meg az anyukámmal késdobáló számba szerepeltem legelőször, utána meg a nővéremmel kígyóval táncoltunk.
Mikor kezdtetek zsonglőrködni?
7 éves voltam, amikor megtanultam a kezdőszintet, akkor először apukánk, aki bevitt minket, utána, amikor húgom felnőtt, ő is megtanult, és most már 2-en dolgozunk, és aput kiraktuk a számból, mert ő már idősebb, ne dolgozzon, dolgozunk majd mi.
Megvannak a szabályok, hogy hogy kell forgatni a labdát, vagy dobálni azokat a karikákat? Vagy ez ízlések és pofonok kérdése?
Van egy bizonyos alap, ami világszerte alap. Most a 3-nál, 4-nél vagy az 5-nél is. Tehát az alapok megvannak, ezt általában a szülők vagy nagyszülők, nálunk is a apukám, nagyszüleim magyarázták, vagy éppen mutatták meg. És utána nekünk kell felfejlesztenünk azt, hogy azért meg is tanuljuk, mert a gyereknek is hiába mutatják meg, hogy így kell írni, azt meg kell tanulni. De jó, hogy van, aki elmagyarázza, vagy elmondja, hogy mégis hogyan kezdjünk neki.
Mi a legnehezebb a zsonglőrködésbe?
A legnehezebb, mikor egymásnak dobáljuk, mert ha én például nem jól dobom ő neki, akkor már ő rontja el, ha ő nekem, akkor én. Arra kell figyelni, hogy hogy dobáljuk egymásnak a mozogányokat vagy karikákat.
Nehezebb a lábzsonglőr?
Más jellegű, ott mások is az alapok. A kézzsonglőrködés is más, és a lábzsonglőrködés is más. A kézzsonglőr folyamatosan egyfolytában kell gyakoroljon a lábzsonglőr. Ő neki is sokat kell gyakorolnia, de ő nem tud visszaesni. Tehát egy kézzsonglőr, hogyha egy hónapig nem dolgozik, nem gyakorol, annyira visszaeshet, hogy akár hónapokba telhet, hogy visszavegye az eredeti formáját. A lábzsonglőrnél viszont egy olyan előny van, hogy nincs visszaesés. Tehát amit egyszer megtanultam, nem felejtem el. Tehát az izmok nem olyan könnyen lazulnak, mint a zsonglőrködésben. A kettőt egy lapon nem lehet említeni.
Naponta mennyit gyakoroltok?
Hát naponta egy fél órát, órát szoktunk, attól függ, hogy hogy van. Ha áll a sátor, akkor már szoktunk naponta másfél órát, fél órát, mikor, hogy mennyi időnk van.
Gondolom ez attól is függ, hogy már hányszor adtátok elő azt a számot, nem?
Igen, azt mondják nálunk, hogy egy előadás, az felér akár 3 próbával is, mert ugye az előadásban nem lehet lejteni, de a próbán lejthetődik, és elmosolyogjuk munkat, vagy stb. Előadásnál nem így működik. Na most ugye nálunk is az van, hogy többfajta számot csinálunk. Tehát csinálunk zsonglőrszámot, lábzsonglőr, állatokat idomítunk, és azért egy napban nem mindig fér bele nekünk az, hogy most mindegyiket elővegyük. Van olyan, hogy egyik nap csak az egyiket gyakoroljuk, a másik nap másikat, az állatokkal folyamatosan kell próbálni. Télen van több időnk, mikor nem dolgozunk, úgymond leállunk. Ha van olyan hely, most legyen az egy tornaterem, vagy valami, ahol meleg hely van, ott tudunk mi próbálni. Az állatokkal télen sajnos nincs olyan helyünk, hogy próbáljunk. Tehát őnekik van inkább a szezon. Nyáron jobb időben. Persze, amikor nagy meleg van, akkor se tudunk próbálni, akkor már melege van az állatnak, úgyhogy elég bonyolult, de azért igyekszünk, és a gyakorlás teszi a mestert.
Te, Mónika, inkább az állatokkal remekelsz. Nehéz velük?
Az állatokkal addig nehéz, míg nem értik meg, hogy én mit akarok tőlük. Amiután már rájöttek, hogy hát én azt akarom, hogy azt csinálják, akkor utána már nem olyan nehéz, meg hát lehet őket dicsérni. És amelyik állat elfogadja a dicséretet, az már kezünkben van, az már könnyű vele bánni.
Az állatok könnyen felejtenek?
Hát van, amelyik könnyen felejt, például a szamarakat nagyon nehéz velük bánni, mert azok nagyon makacsak, viszont a lovak azok nem felejtik el. Van visszaesésük, de el nem felejtik, amit megtanultak.
A kiskutyák?
Azok se felejtik el, azok is okosak, már sok éve dolgoznak velem, vannak újabbak, most azoknak újabbakat kell tanítanom, de hát azok is megtanulják.
Említettétek, hogy az ősök is ezzel foglalkoztak. Ez nálatok hagyomány, hogy ha a szülő artista vagy cirkuszban dolgozik, akkor a gyerek is az lesz?
Hagyomány, de megvan adva lehetőség mindenkinek, hogy tovább tanuljon, vagy éppen mást csináljon. De az igazság, hogy mire elérjük azt a kort, ugye 14-15 éves, mikor 8 osztályt bevégezzük, addig mi megtanulunk egy-két számot, amit utána fölösleges lenne eldobni magunktól. Tehát addigra általában a gyerekek több, mint az alapokat, tehát középfokig megtanulják a számokat, és akkor mindenki előtt ott van a lehetőség, hogy most kezdek egy új életet, vagy ezt folytatom. De általában majdnem mindenki a folytatásnál gondolkodik, mert itt már van egy alap. Viszont ha tovább tanul az ember, akkor nincs semmi alapja, csak a 8 osztálya, és az nem biztos, hogy elég. Tehát a fél életét ledolgozza, megtanulja ezt a szakmát, a törvényeket, a szabályokat, és utána a hip-hop menjen egy másik életbe. Végül is nálunk eddig még apáról fiúra, vagy apáról lányra szállt ez az élet, de sose lehet tudni az én gyerekem, vagy éppen a testvérem gyerekem, hogy mit akar. Neki is meg lesz adva a lehetőség, hogy válasszunk.
Aki más életutat választ, az visszatér egy idő után?
Általában legtöbbször, aki megszokja, mert nehéz megszokni ezt az életet, aki ezt megszokja, hogy mindig máshol, máshol, utána nagyon nehéz abba hagyni, és ha valaki meg is áll, legtöbbször visszajön ez a szakmához.
Nagy divat, hogy mindenkiből informatikus lesz, aki artistaként elmegy ilyen jellegű egyetemre, az is visszatér? Vagy ez annyira menő szakma most, hogy inkább maradnak emellett?
Többnyire, aki ezt elkezdi, nem igazán hagyja abba, ha csak nem idős korára, vagy lebetegszik, abban az esetben igen. Na most van olyan rokonom is, aki abba hagyta, de valami rokonlelkű szakmát folytatott most, vagy turisztikával foglalkozik, és ő úgy járja a világot, és tolmács, vagy hasonló szórakoztató ipar, de teljesen megválni, elszakadni ezt a szakmától egyik se tudott még eddig, akiket én így a rokonságban ismerek. Na most nagyon sok úgymond privát, nálunk a privát azt jelenti, hogy nem az artista szakmából való, aki nem beleszületett, megy az artista képzőkbe, ott járja tovább az iskolát, a gimnáziumot, megtanul egy szakmát, és akkor a mi szakmánkba folytatja, de általában azok se szokták abba hagyni, mert tetszik nekik, meg hát van benne szép is, sok helyen járunk, sok fele dolgozunk. De van benne rossz is. Én általában, akit ismerek, a 95%-uk nem hagyja abba, vagy ha abba hagyja, egy-két év is visszajön.
Mi a legszebb a ti szakmátokban?
Hát az, hogy utazunk, sok helyet látunk, sokan mennek ugye nyári szünidőben, turisták, stb. Mi olyan helyeket látunk, amit más ugye csak vakáción láthat. Tehát mi egyfolytában úgymond turisták vagyunk, de viszont van hátrány is, mert sose vagyunk otthon. Az otthon az Budapest, de Budapest kb. Egy évben egyszer vagy kétszer lát minket. Folyamatosan úton vagyunk, szép az élet, de nehéz így.
Mi a legnehezebb számodra?
A tavaszi téli időszak, mikor hidegek vannak, sár van, nehezebben megy a költözködés a lakókocsikkal. De hát minden szakmának van hátránya is, és van előnye is.
Az állatokat ugye vigyázni rájuk, ne fázzanak meg, ugye, mivel nincsen zárt istállunk, tehát istálló sátor van. Ha esik az eső, befolyik a víz, stb. Tehát megadni azt a alapot, amit kell egy állatnak, tehát ami a minimum, hogy ne legyen koszos, tisztában legyen, ennivaló, stb. És hogy ne fázzon meg. Utazások, azok nálunk nehezek. Tehát az őszi, tavaszi és a téli időszakban, de télen azért szoktunk leállni.
Nektek saját családi cirkuszotok van, de azok az artisták, akiknek nincsen ilyen cirkuszuk, nehezen tudnak maguknak munkahelyet találni? Ti keresitek meg az artistákat, szerződtetitek, vagy jelentkeznek nálatok?
Az artistáknak annyiból nehezebb, ugye, hogy mindig, mikor valakinek van egy családi vállalkozása, a sajátomnál vagyok. Az artista megy valami cirkuszhoz, többet kell alkalmazkodni, ugye ő az alkalmazott. Az artistákat általában a cirkuszigazgatók keresik, de az újabb módja az, hogy küldenek minden fele CD-ket, telefonszámokat. Ez a téli időszakban szokott elválni, hogy ki hol megy. Ugye minden szezonban más artistát keresünk, hogy újabb műsort mutassunk a közönségnek. Van, mikor jelentkezik az artista, van, mikor mi keressük fel őket, vagy éppen van impresszár, ilyen külön irodák vannak, ahol az artistákat feljegyzik, telefonszám, és akkor ott megkapjuk. Mondjuk, hogy most mi idén szeretnénk kérni egy ilyen és ilyen számot, legyen ez egy drótkötél, vagy egy levegőszám, és akkor mondják, hogy ilyen és ilyen családtelefonszám. Nekünk annyiból könnyebb sajátnál vagyunk, sajátunkhoz kell alkalmazkodjunk. Az artistáknak viszont hozzánk kell alkalmazkodni, de viszont az artistának sokkal egyszerűbb a dolga, mert ő kap egy bizonyos fizetést, azt ő mindig megkapja. De ha mi deficittel vagyunk, és nekünk nem jut semmi, akkor jut nekünk csak a taps. Komolyan.
Egy artistát mekkora időre szerződtetnek?
Szezonszint van, tehát március eleje közepétől van a szezon, október közepéig, október végéig legkésőbb van a szezonszint, tehát ez mindenfele így van. Tehát szezon munkára vannak hívva az artisták.
A Richter cirkusznál bukaresti artisták is vannak.
Ők tavasszal jönnek, őszig itt vannak. Természetesen úgy vannak, mint családtag. Jó barátok vagyunk velük azok felül, ugye, mert ugye nálunk nem úgy működik, hogy én vagyok a főnök, és ők az alkalmazottak, hanem nagy család, együtt vagyunk jóban, rosszban. Tehát mindenki ember, és mindenki egyforma szinten van, nincs följebb, lejjebb.
Gondolom, hogy ti vagytok a kisegítő személyzet is. Azon kívül, hogy este látnak a porondon, a sátorépítésben részt kell venni, a költözködésben részt kell venni.
Hát persze, a költözködésben részt veszünk, mert van jogosítványunk, vezetjük az autókat, és az építésben, bontásban ugyanúgy részt veszünk, az ilyen könnyebb terítőket összehajtogatjuk, a székeket összepakoljuk, ami könnyebb, hogy segítsünk a fiúknak.
Legtöbbször a férfiak végzik, de van, mikor kevesebben vannak rá, és akkor mi nők is oda megyünk, oda kell menni segíteni, hogy a fiúk hamarabb végezzenek. Nagyon sok apró munka van, amit itt a nők is meg tudnak fogni. De olyan is előfordult már, hogy az állatpucoló elment, akkor se szégyen, oda kell menni, és igenis ki kell takarítani az állatot, mert az állat nem tehet róla, el kell látni, itatni, etetni, legyen az a puposteve, vagy a ló, vagy a láma, tehát mindet egytől egyig. Ha éppen esetleg úgy adódik, hogy nincsen férfi, aki ráérjen, mi vagy saját állatok, így nem számít, hogy most én nő vagyok, vagy a húgom nő. Ha nincs, aki megcsinálja, igenis nekünk kell megcsinálni azt is.
Nehéz ezekkel az állatokkal?
Végülis ők már a mi éghajlatunkhoz vannak szokva, tehát ebben nincs probléma. Persze a minuszokban igenis olyan helyre kell tenni őket, hogy vagy fűteni, vagy olyan helyre, hogy ne legyen hideg. Mindegyik kiskorába került hozzánk. Tehát a láma is volt olyan 3-4 hónapos. A teve olyan 6-7 hónapos, a pónilovak mondjuk ők nem, de szép szóval sok mindent el lehet érni az állatnál is. Nálunk szóra dolgoznak az állatok, nem ostor, nem verést, meg lehet nézni, ostor nélkül szerepelek én is a kislóval. Vannak jelszavak, amit megtanulnak, és akkor ők úgy dolgoznak, ahogy mi mutatjuk nekik, vagy éppen mikor pucolni kell lábát, annyi, hogy lába emelt föl, és már emeli, tehát okos állatok, és hát sokat foglalkozunk velük, mint egy kisbabával, szóhoz vannak kapva.
Van kismedve is, van anakondátok is. Ezek veszélyes állatok?
Hát veszélyes állatok a kígyó is, és a medve is. A medve az vadállat is, tehát arra figyelni kell, mert hiába van szájkosár, nagyon nagy körme van, nagyot tud vele ütni, nagyon tud szakítani vele. A kígyónak a harapása nem veszélyes, de fájdalmas.
Van tapasztalatod, gondolom.
Igen, van. Másfél héttel ezelőtt harapott meg a saját kígyóm, és nagyon fájt, nem számítottam rá, pont a porondon harapott meg, és addig még életemben soha nem harapott meg egy kígyó sem.
Van, aki kötelen táncol, van a légtornász, van a tűznyelő. Ezek a számok mennyire veszélyesek, és mennyire életveszélyesek?
Végülis a levegő számok az mind a veszélyes kategóriába tartozik, mert akármilyen magas, tehát most 2 méterről leesik, ott is kitörheti a nyakát, vagy akár 8 méterről is, és minden szám, ami levegőbe történik, ami veszélyesebb, mind biztosító kötéllel van direkt ez miatt, hogyha véletlenül megtéved, bár nem tévedhet meg, de ugye hát kiszámíthatatlan a sors és az élet, hogyha véletlenül meg is csúszik, ne tudjon leesni, tehát mindenhol ott a biztosító kötél. A tűznyelő is veszélyes szám, ugyanakkor megégetheti magát, de mégse annyira, mint egy levegőszám. Tehát a levegőszámból igenis történtek már, nem nálunk, de egy világszerte örökös maradandó károsodása maradt, tehát tolószékbe kerül, vagy akár nem kerül tolószékbe, de soha többé nem mehet föl, mert éppen a csigolyája elmozdult, és annyira, hogy egy rossz mozdulat és vége. Ilyenek vannak, a mai világban már nem engedik biztosító kötél nélkül, vagy éppen egy nagyobb cirkusz háló nélkül. Tehát ezek a veszélyes számok.
És ez a kötél mennyire megbízható? Nem volt olyan, hogy kiakad véletlenül, vagy nincs meg ez a lehetőség?
Hát ez több helyre van kifeszítve, tehát ez úgy van megcsinálva, hogy 100%-os, és még plusz 100%-os. Ha meg olyan történik, mert történt már világban olyan, hogy az a biztosítőkötél kiakadt, az már viszont mulasztás volt. De olyan is előfordult, hogy elgyengült gyári hibás, de nálunk hál' Istennek még ilyen nem volt.
A kellékeket milyen gyakran kell felújítani?
Hát évente 2-3-szor szoktuk őket felújítani, úgy a sátorkellékeit, úgy az előadás kellékeit, mert kopik, ütődik, folyamatosan szépnek kell legyen, annak folyamatosan csillognia kell a porondon.
Van ilyen igény a néző részéről, hogy csak akkor megy el, ha minden csillog-billog?
Nem, de kritikák érik az embert. Mi is visszahalljuk a jót és a rossz kritikát is. Van, amit mi látunk, észreveszünk, amit a közösség vesz észre és visszahalljuk, rögtön próbáljuk korrigálni. Igyekszünk, ne olyan legyen, de elég nehéz megoldani, ugye, mert itten folyamatosan úton vagyunk. Van, hogy naponta költözködünk, bepakolni, és az elég sok kellék van. Ahhoz képest nincs olyan sok kocsink, mert az ezeket is fenn kell tartani. Van ugye, hogy szorosan van egymás mellé rakva, de igyekszünk azért a korral haladni. Amikor történik valami kis hiba valamelyik kellékkel, rögtön próbáljuk ezt pótolni, mert ha nem pótoljuk, utána rossz kritika után jön az, hogy kevesebb néző van, mert ó, hát láttad itt mi volt, meg stb. Tehát mi azért igyekszünk megfelelni.
Mennyire jelentenek hátrány számotokra a zúg artisták?
Ilyen sajnos nagyon sok van. Most már itt Romániában is, magyarországi szinten már régóta van. Most már itt Romániában is vannak olyan előadások, ahol 4 ember leugrál egy órás előadást. Sajnos van, mikor egy lapra vesznek minket velük. Nem nézik meg előbb a műsort, és aztán kritizálnak. Előre mondják, ó, hát múltkor is olyan volt, hogy... Ugye ez nagyon rossz fényt vet ránk. Kultúrotthonokban, művelésházakban járnak egy-két személy. Van, akinek van sátra, és ugyanúgy egy-két személy. De én mindig azt mondom, hogy előbb a közönség bizonyosodjon meg róla, menjen ki a területen, nézze meg, hogy néz ki az a cirkusz, milyen felállításuk van. Aztán, hogyha úgy tetszik neki a felállítás, nézze meg az előadást, és csak aztán mondjon kritikát. Nem szabad egy napra venni. Tehát én is bemegyek egy étterembe, ott lehet, hogy rossz volt, de a másik étterem lehet, hogy jó. Ahol nincs titkolni való, én azt mondom, ott megmutatják. Tehát mi hozzánk idejönnek, meg akarják nézni állatokat, mi megmutatjuk. Nem csak reklámozunk, hogy nekünk van, és közben nincs. Tehát mi azért megmutatjuk nappal a közönségnek ingyen az állatokat, hogy higgyék el, hogy igenis van. De van a nagyon sok cirkusz, ahol bereklámozzák, hogy mindenféle állat van, és közben után kiderül, hogy nincsen, szinte egy-két kutyán kívül, vagy egy kígyón kívül más. Tehát azért mondom, hogy előbb győződjenek meg, ahol nincs titkolni való, ott nem fogják eltitkolni, és meg fogják mutatni az állatokat. Ahol meg van, akkor én azt mondom, oda nem kell elmenni.
Nektek valamiféle érdekvédelmi szervezetetek van?
Nincs, sajnos nincsen. Tehát nagyon régen Magyarországon volt egy bizonyos ilyen szerv, már nincs. Nagyon sok magánzó van, és ugye hát panasszal lehet élni, a panaszkönyvbe, de az semmi. Úgyhogy sajnos itt mindenki próbálja megvédeni a nevét, tehát úgy, mint mi Richter cirkusz néven utazunk már 10 éve. Ugye, aki hallja, hogy Richter cirkusz, talán nem felejtje a nevünket, hogy mi az igyekszünk nem rosszat produkálni, és nem rossz hírt hozni magunk után. Meg kell jegyezni azt a cirkusz nevét, mert mindenkinek van egy neve. Jegyezzék meg, hogy hol volt probléma, és oda legközelebb ne menjenek el.
Közönség próbál közel kerülni hozzátok?
Természetesen nagyon sokszor érdeklődnek. Tehát mi nem vagyunk egy olyan hatalmas cirkusz, hogy nem vagyunk megközelíthető artisták. Minket itt a szünetbe, az előadás előtt, után, tehát folyamatosan látnak, hogy mi is emberek vagyunk, és nem csak a porondon egy bizonyos személy, aki fellép, és ő most a hercegnő, és akkor utána nem látom. Tehát minket látnak a hétköznapi stílusunkban is, járunk vásárolni, vagy éppen az autókkal, látják, hogy mi is emberek vagyunk. Nagyon sokan akarják látni a kulisszák mögötti részt. Mégis titkolni való nincs hátul se, de sokszor nevetséges, ami hátul történik, tehát a közönség már csak a tiszta anyagot látja, hogy bemegy az artista, fellépés, precíz és szép és elegáns, viszont azt nem látják, hogy sokszor teszem fel térdigérő sár van hátul, és ugye gumicsizmába megyünk be, csak a porondra lépünk be a fellépő csillogó cipőbe. Vannak kulisszatitkok is, de valamit jó is, hogyha nem lát a közönség.
Voltak ilyen bűvész mutatványaitok is. Elmagyarázzátok, hogy vannak a trükkök, ha valaki olyan kérdi?
A trükköt nem mutatjuk meg, mert ha megmutatjuk, utána már nem lesz értelme. Tehát ez olyan, mint a filmben éppen van egy baki, és ha nem veszi észre az ember, nem baj, de látja a bakit, már nem is lényeges a film. Tehát a bűvész trükköket azt sosem mutatjuk meg, ha egy mód van rá, a bűvész sem mutatja meg. Szerintem David Copperfield sem mutatja meg a repülős trükkjeit. Teljesen mindegy, viszont, hogyha valaki arra kíváncsi, most hogy dobjuk mi a három karikát, vagy a négy karikát, azt megmutatjuk, mert az nem trükk, azt meg kell tanulni. Tehát a szimpla trükköt, azt ki kell fizetni. Tehát a bűvész trükköt el kell menni, meg lehet venni. Tehát kifizeti az ember a bizonyos árát annak a trükknek, és megmutatják bárkinek. És onnantól kezdve az az illető hordja a titkát.
Barátokat lehet szerezni egy-egy kiszállás alkalmával?
Igen, lehet. Sokszor van olyan, hogy előadás végén oda jönnek, gratulálnak, elhívnak, hogy menjünk üdítőt inni, vagy menjünk át diszkóba, vagy akárhova, és olyankor szoktunk barátkozni, szoktunk menni, beszélgetni, persze.
Tartósak ezek a kapcsolatok?
Van, amelyik igen, van, amelyik nem.
Zsuzsi, nem olyan régen férhez mentél. Mónika, te még készülőben vagy, ha jól tudom. Ha gyerek lesz, akkor lehet ezt csinálni? Vagy egy időre, amíg kicsi a gyerek, addig a háttérből nézitek csak.
Még a terhesség van, ugye elég sokáig el lehet azt takarni, úgymond. A nehezebb számokat nem kell dolgozni, olyankor általában vannak artisták, akik dolgoznak mondjuk helyettünk, vagy éppenség a kis galamb, vagy a kis állatokat idomítani nem megerőltető, amíg nem nagy a has, mert a nagy a has, mert a közönség megszól, hogy szegény akárki, pedig aztán nem szegény az, csak szerintem örül neki. Na most, amikor a kisbaba megszületik, jön velünk, orvos mindenhol van, ha netalántán problémája van. Mi is így nőttünk fel, sőt, engem 4 hónaposan már Bulgáriába vittek anyukám még ugye ezelőtt 20-akárhány évvel. Abban az időben is meg tudták oldani, szerintem a mai világban is meg lehet oldani, hogy a kisbaba velünk legyen. Mi se voltunk lerakva letétbe senkinél, mindig a szüleinkkel voltunk, jóban, rosszban, hidegben, melegben. De azért mindig igyekeztek megadni nekünk azt, amit egy átlagos gyerek is megkap, a meleget, az ételt, sőt, volt mikor éppen többet is meg tudtak nekünk adni, mint némelyik szegényebb családnál.
Én még nem mentem férhez, nekem van egy vőlegényem, jövőre szeretnénk összeházasodni, majd lesz gyerek, majd tovább az élet.
Ő is artista?
Nem artista, ő privát, Szatmár mellett lakik, és ő is ugyanannál cirkusznál dolgozott, ahol mi, és úgy ismerkedtünk össze.
A budapesti utazó Richter Cirkusz két artistájával, Richter Mónikával és Richter Zsuzsannával készült zenés riportunk 2007. szeptember 29-én a Társalgó című magazin műsorunkban hangzott el. A folytatásban a Concord énekel.
Babáim árván dermedten állnak, szemükben holtan csillan a fény. Álmomban látom mozdulni őket, életre kell a játékvilág. Sok régi kedvenc, oly búsa hangjuk, hajukban rég elhervadt virág. Már nem tudunk, számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk. Szóval
sírok, hiába kérem, maradjanak egy percig csupán. Tudja merre, hová sietnek, egy csöpnyi lány vár rájuk talán. Innulok már, sindermetten állok, másféle játék lesz, ami vár. Elhagynak ők, s mit elvisznek tőlem, gyermekkorom nem tér vissza már. Fényt vinni szívedbe már nem tudunk, számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocska János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Cserháti Zsuzsával és Korda Györggyel búcsúzom, szeretetben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok. A viszonthallásra!
Maradj még,
engedd egy pillanatra elhinnem, hogy szívünkben még nyár van.
Maradj még,
hogy megtaláljam önmagam a szemed mosolyában.
Maradj még,
ne vidd el tőlem még az álmokat, a vasárnapok fényét.
Maradj még,
engedd, hogy maradjon az életemben még egy percnyi szépség.
Maradj! Én és kivel örüljek a márnak.
Ha elmész veled, megy a nyár, nincs napsugár, nincs mire várjak.
Maradj még, ha elmész rám borul az éj, és vigasz nem jöhet sem erről.
Ha elmész, véget ér a dal, úgy félek,
fényét. Maradj még,
engedd, hogy maradj.
örüljek én, és kivel örüljek a mának.
Ha elmész veled, megy a nyár, nincs napsugár, nincs mire vár.
Az nem jöhet sem erről.